Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Szép nyarat kívánok mindenkinek. Köszönöm mindnyájuk érdeklődését, aki velünk tart közös elgondolkodásunkban. Ma az Európa sorsa és az európai gazdasági integráció témát folytatjuk. A múlt alkalommal az európai integráció történelmi fejlődésének néhány fő állomását elemeztük, kimutatva, hogy a fejlődési szakaszok nem kerülhetők meg. Mind az elmélyítés, mind a kibővítés hosszú, érdemi munkát és alkalmazkodási folyamatokat igényel. Az európai gazdasági közösséget kezdetben 6 ország alapította meg, az 1957-es római szerződéssel és 1958. januárjától működik. Ennek is volt egy előzménye, a Montánunió, az Európai Szén- és Acélközösség, amelyet ugyanez a 6 ország, mint egy ágazati első integrációként megalapított, és ennek a tapasztalataira épült az Európai Gazdasági Közösség. Kezdetben ugye 6 tagja volt, időközben 28 országra bővült, majd Nagy-Britannia kiválásával 27-re csökkent a tagok száma. Na most ennyi ország helyzetében, történelmi fejlődésében, gazdaságpolitikájában szükségszerűen heterogén. Egyébként gondoljuk meg, hogy a svéd gazdaságpolitika nem működne igazán Görögországban, és megfordítva sem. Na most az Európai Uniónak több alapszerződése volt. A római szerződést a Maastrichti szerződés követte, majd próbáltak egy alkotmányt kidolgozni 2004-ben, amelyet 2005-ben Franciaországban és Hollandiában népszavazás utasított el. Ennek ellenére lényegileg hasonló tartalommal hozták létre a Lisszaboni szerződést, amely a 2000-es évek végétől alkotmánypótló alapszerződéssé vált. Na most a Lisszaboni szerződést a parlamentek ratifikálták, a népszavazásra nem kerítettek sort, kikerülték. Na most ez több elemzés szerint súlyos demokrácia deficitet jelent az integrációban. Az újraelosztás is igen mérsékelt. Gondoljuk meg, hogy az Európai Uniónak a költségvetése a tagországok nemzeti jövedelmének újraelosztásán alapul, mindössze a bruttó nemzeti jövedelem 1%-át osztják el újra, és a nettó befizetők ezért is több területen igyekeznek kompenzációt kiharcolni maguknak. Tehát, míg a nemzeti költségvetéseken az adott ország nemzeti jövedelmének 40-50%-a fut át, Svédországban és Franciaországban 50%-nál is több, a többi országban ilyen nagyságrenddel lehet számolni a nemzeti bevételekből és kiadásokból, és járulékos, de fontos az Európai Unióban történő, de mindössze 1%-os újraelosztása a jövedelmeknek. Na hát ez meghatározza ugye az arányokat és a költségvetésnek a működését. Kérném szépen, a költségvetés fő alapelvei a kohézió, ezt igyekeznek ugye növelni. Sokszor megbeszéltük ugye a szubszidiaritást, azaz a kölcsönös kisegítés elvét és a szolidaritás elvét, és ennek a kapcsolatrendszerét. A kofinanszírozás, együttes finanszírozás pedig azt jelenti, hogy az EU projekteket a tagállamok, a regionális önkormányzatok és a pályázó szervezetek vagy vállalatok együttesen fedezik. Az externalitás, a külső hatások elve szintén a közösségi költségvetés alapelvei közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy ha a közös tevékenységek, illetve a közösségi politikák nyomán az egyik tagállamban haszon, a másikban veszteség jelenik meg, akkor felmerül a kompenzáció kérdése, és például az aránytalanul magas befizetést az agrárkasszába, ilyen alapon kompenzálták részben Nagy-Britanniának. Hát Nagy-Britannia számos másokból ugye kilépett az Európai Unióból. Na most honnan van pénze az Európai Uniónak, melyek a közös költségvetés bevételei? Kérném szépen, az EU költségvetési bevételei jelenleg a következő négy forrásból származnak. Először a tagállamok kvóta szerinti nemzeti jövedelem alapú befizetései, aztán emellett ugye az ÁFA 0,5%-a, ugye az általános forgalmi adó szerte Európában, a vámbevételek 75%-a, és negyedszer a közös agrárpolitikából származó agrárhozzájárulás a külső importra kivetett lefölözési rendszer, lefölözési vámok alapján. De most a vámbevételek 75%-át azért központosítják, mert ugye a külső árukra a közösség határán vetik ki a vámot, és úgy tekintik, hogy a beszedés költségeit a vámok 25%-a fedezi, tehát ez marad a beszedő tagállamnál, és a többit pedig a brüsszeli költségvetésre kell kifizetni. Tehát például, ha Rotterdamba érkezik áru Dél-Amerikából, akkor ott elvámolják, és utána a belső határokon már akadálytalanul lehet szállítani árut, hát ha nincs éppen más közösségi intézkedés. Na most kérném szépen, ezt a beszedett pénzt mire is fordítják? Melyek a közös költségvetés kiadásai? Kérném szépen, rendszerezve a kiadások szerkezetét a következőt találtuk évtizedeken át. Első volt ugye történelmileg is, és sokáig méretét tekintve is a közös agrárpolitika, második a strukturális politika, harmadszor a belső politikák, tehát közösségi politikáknak a finanszírozása, negyedszer a külső akciók, így nevezték a külgazdasági és külpolitikai kapcsolatokat, segélyeket, biztonságpolitikai szerepvállalást. Ötödik helyen állt az adminisztráció, a közösségi intézmények, hivatalok működtetése és a hozzájuk kapcsolódó megrendelések, és hatodszor a tartalékok, kezdetben egyáltalán nem voltak, de később is minimálisak voltak, pénzügytechnikai jellegűek voltak. Az alapelv az volt, hogy az Európai Unió ne költsön többet, mint amennyi a bevétele, tehát ne adósodjon el, a beszedett forrásokat viszont maradéktalanul használja fel a közösség, a tagországok megállapodása alapján. Na most ez az utóbbi jelentősen változott, majd mindjárt kitérek rá. A közösségi politika természetesen számos problémát vet fel, amelyek a tagállamok között évtizedek óta éles viták tárgyát képezik. Az újraelosztás mérete, a regionális kiegyenlítődés szolgálatában tett intézkedések, általában is az allokáció kérdése. Különleges programokat dolgoztak ki a csatlakozás esetében a közép-európai és kelet-európai országok számára. Ugye három ilyen nagy alap volt, a FAR, ez ugye eredetileg a nevében is Poland Hungary, Lengyelország, Magyarország, támogatás a gazdaságok átalakításához, az ISPA, az előcsatlakozási strukturális eszköz, és a SAPARD, amely különleges akcióprogram volt a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés számára. Ezekkel együtt ugye 14-15 évig tartott a rendszerváltástól 2004 májusáig, ameddig fölvették a kelet-közép-európai 10 tagállamot, illetve Máltát és Ciprust. Na most a 2007-2013-as időszakra módosították, és 5 nagy csoportba sorolták a költségvetési előirányzatokat. Kérem szépen, ezt is azért olvasnám fel, mert nagyon logikusan összefoglalja a költségvetés tartalmát, és röviden. Az első a fenntartható növekedés, ugye hát erről nagyon sokat hallunk, ez két dimenziót jelent, az egyik nagy csoportja a kiadásoknak a versenyképesség növelését célozza, versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért, ugyanennek a másik nagy csoportja az 1B, kohézió. A második nagy témakör a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, és ennek a legnagyobb tétele a mezőgazdaság. Harmadszor, ez jóval kisebb tétel, az állampolgársággal, szabadsággal, biztonsággal és igazságosság előmozdításával kapcsolatos különféle intézkedések. A negyedik nagy kiadási csoport az Európai Unió, mint globális partner, tehát az Európai Uniónak a világban való szerepvállalásával kapcsolatos támogatások, kiadások. És az ötödik az adminisztráció. Na most kérem szépen, hát ez rendkívül érdekes és fontos ezeknek az alakulása. Itt nincs elegendő alkalom, de szükség sem arra, hogy most itt a számokat végigvegyük. Inkább arra szeretnék koncentrálni, hogy az Európai Uniónak a versenyhátrányai kiéleződtek. Ez különösen a 2008-2009-es pénzügyi válság után történt, majd pedig a Covid idején, ahol a Covid, a migráció, a belső problémák kiéleződése, az irányítási problémák, és így tovább, ezek nagyon megterhelték az Európai Uniót. És mind a mai napig ezekben inkább tovább éleződnek a hátrányok és a problémák, semmint hogy enyhülnének. A lisszaboni célkitűzések megvalósításához, ez ugye nem azonos a lisszaboni szerződéssel, hanem az európai versenyképességgel kapcsolatos intézkedéseket jelenti, csak erről is ugye Lisszabonban döntöttek, ezért hívják így. Itt három fő témakör van, hogy a következőket kell előmozdítani. Először tisztességes versenyben jól működő termékpiacok, amelyek a vállalatokat innovációra késztetik és azt honorálják, elősegítik új, innovatív vállalkozások piacra lépését és megszirálgulását. Na most ugye ezt első hallásra is érezzük, hogy ez fontos és szép célkitűzés, de egyrészt túl általános, és másrészt, hát ugye sokszor érintettük már, hogy a piacok egyrészt nem kiegyensúlyozottak, másrészt a verseny oligopol, monopol jellegű, tehát ez is az egyenlő alkuerő gyakorlatilag nem működik. És hát a piacra lépésnél is ugye számos méretbeli korlát van, a multiknak a versenyelőnye és versenyfölénye, és ebből adódó nagyon gyakori a kényszerű alkalmazkodás, illetve ebből adódik az alkalmazkodási kényszer, amely nagyon sokszor egyoldalú a résztvevők számára. Tehát a kis országok és a kis és középvállalatok a távolabbi piacokra nehezebben jutnak el, nagyobb fajlagos költségekkel és nehezebben szerepelnek. Ez szintén hozzájárul az EU versenyhátrányaihoz. Na most kérném szépen, arról is szó van, ugye, hogy észszerű, jól működő, rugalmas és egyszerre ugyanakkor stabil munkaerő és tőkepiacokra lenne szükség, és hogy a humán erőforrásokhoz és a tőkéhez való hozzáférés feltételei jók legyenek. Látjuk, ez sem valósul meg, sőt, etéren is kiéleződtek a problémák, különösen a 2020-as évek első felében. A strukturális átalakítás szintén igen komoly erőfeszítéseket igényelne, egyrészt az innováció kifejlesztése és bevezetése terén, ebben is egyre inkább szembetűnő Európa hátránya az USA-val, és újonnan már egyre inkább Kínával szemben is. Na most itt a felsőoktatás, a kutatásfejlesztés, az ipar és az infrastruktúra szerves, tartós és jó, egyszerre történő, kölcsönösen előnyös együttműködését kellene kifejleszteni és folyamatosan megvalósítani. Hát a strukturális és intézményi hátrányok is egyre inkább szembetűnőek. Korunk alapvető problémája az EU-ban, hogy miként lehetne egyszerre biztosítani a megfelelő növekedést, a pénzügyi egyensúly hiányok csökkentését, a versenyképesség javítását, az európai szociális piacgazdaság elért jóléti színvonalának lehetőség szerinti megőrzése mellett. Hát Európának éppen az egyik legfőbb vívványa volt a szociális piacgazdasághoz kapcsolódó életszínvonalpolitika és jövedelemkiegyenlítődés. Itt is egyre inkább a jövedelmek differenciálódása került előtérbe a multik tevékenysége nyomán is, és egyébként is, és az a tény, hogy a nem teljesítmény arányos jövedelmek egyre inkább megnőttek, míg fontos területeken éppen a szociális biztonság csökkent. És minél többet fordítanak segélyezésre, annál kevésbé hatékony, hiszen a segélyezettek nem csak hogy hozzászoknak, hanem nem sikerül jól felhasználni az impulzusokat az esetek nagyon nagy részében. Érvényes ez az országokra is, gondoljuk meg, hogy Olaszországot 1870-ben egyesítették, és azóta az északi tartományokból folyamatosan áramoltatnak pénzt a déliek felzárkóztatására, és immár 150 éve folyik ez, anélkül, hogy a kiegyenlítődés érdemi lett volna. Sőt, a különbségek észak és dél között fennmaradtak, még a gazdasági intézkedések terén is, a mentalitásban nagyon-nagyon fontos szerepe van a kulturális adottságoknak, és így tovább. Na most, ami a másik oldalt, ugye a kibővítéseket illeti, Palánkai Tibor 7 feltételt sorol fel az integráció érettséghez. Először ugye, hogy jól működő piacgazdaság legyen, tehát mind az újonnan felvetteknek, belépőknek fel kell készülniük arra, hogy helyt tudjanak állni az Európai Uniós versenyben. Hát ugye nagyon gyakran ez igen hosszú, a belépés előtti igen hosszú alkalmazkodást vett igénybe, és ennek így kell lennie, hiszen a amúgy is súlyos feltételek között nem lehet éretlen országokat felvenni. A fejlettségben és a szerkezetben a versenyképességet kompatibilissé kell tenni, tehát nem lehet túl nagy fejlettségi különbség, és főleg, hogy a szerkezetben, a gazdaság szerkezetben olyan lemaradás vagy tönkremenetel, ami az újonnan belépetteknek hátrányos. Hát sajnos ez Magyarország példáján is ugye bizonyítható, ugye 12 cukorgyárunk volt a csatlakozás előtt, és a rendszerváltás után, tehát még az EU csatlakozás előtt, ezek mind tönkrementek, egy kivétellel az is külföldi kézbe került. A többieket pedig megvették és bezárták. Tehát nagyon gyakran piacfelvásárlás valójában kivásárlást jelent és jelentett az újonnan belépők számára súlyos negatív következményekkel. Na, a privatizációnak csak egy része kapcsolódik az EU-hoz való belépési folyamathoz, másik része a rendszerváltó országokban anélkül is végbe ment, főleg a privatizáció negatív hatásai révén. Makrogazdasági stabilitás, ez ugye gyakorlatilag majdnem mind a 27 országban kiélezett problémává vált, és éppen a stabilitás vesztés, ez részben a Covid-nak, részben a pénzügyi instabilitásnak, részben a migrációs terheknek és a biztonságromlásának következménye. Tehát a reál és pénzügyi konvergencia az is nagyon elakadt, és hát konvergencia nélkül pedig nehezen működik egy közösség, különösen pedig, hogyha egyértelmű divergencia következik be. A következő kérdés, az immár az ötödik, a finanszírozás és kohézió kérdése, tehát hogy az alapok finanszírozása mennyire célirányosan történik, hát nagyon jól tudjuk, etéren is romlás következett be. Hatodik, a társadalmi kohézió, hát ez egyértelműen a nagyon megnőtt migráns arány és a migrációval összefüggő társadalmi problémáknak a kiéleződése, vagyis a beáramló nagy tömegű külföldiek, köztük ugye képzetlenek, sőt analfabéták, ezek nagyon súlyos terhet jelentenek a befogadó országokban. Hát erre későn ébredtek rá, de napjainkban ugye minden ország, még ugye a schengeni határokon belül is ellenőrizni igyekszik, sőt komoly intézkedéseket hozott, hogy engedély nélkül ne lehessen belépni az adott országba. Erre törekszik ugye nagyon határozottan újabban Németország, Hollandia is, Finnország is, és így tovább. Na most az integráció előrehaladásának a következő kérdése, és ugye az egyik legfontosabb, a hetedik, az intézményi és a gazdaságpolitikai feltételek megléte vagy hiánya. Arra is ki kell térnünk, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy az integráció valójában nem egy egységes folyamat, hanem minden esetre a realitás az, hogy többkörös integrációról van szó. Például 19 ország alkalmazza már az eurót, és a többiek nem. Tehát ebből a szempontból is nagy különbségek vannak transformációs feladatok végrehajtásában is. És ne feledjük el, hogy az integráció előrehaladása mennyiségileg, vagy éppen formálisan nem eredményez nagyobb jól létet. A jól létet is újra kell gondolni, éppen hogy az eredeti integrációs értékekhez való visszacsatolás, illetve azok újbóli érvényesítése lenne szükséges. Vagyis a keresztény értékeknek a tartalmi képviselete és megvalósítása az integráció minden szintjén. Azért, mert a keresztény értékek megléte és érvényesítése, illetve annak hiánya, látjuk napjainkban az egyik legfontosabb problémakör, ha csak pusztán a racionalitást vesszük. És hogy a keresztény értékek egyben racionálisabb gazdálkodáshoz vezetnek, nem beszélve arról, ugye, hogy a társadalmi hatások szempontjából nagyon-nagyon fontosak lennének. Ezzel szemben az EU alapdokumentumai a kereszténységet és Isten nevét nem is említik jelenleg. A másik ugye, hogy nemzetek Európájára van szükség, vagyis olyan nemzetek Európájára lenne szükség, amelyben az együttműködés, a kölcsönös előnyök és azok megfelelő becsületes elosztása révén történik mindenki javára. Ennek ellentmond, ha ez nem érvényesül, illetve a centralizáció nem előnyöket, hanem pótólagos terheket és veszteségeket jelentett. A mai alkalommal ennyit tudtunk megbeszélni. Rendkívül nehéz időket élünk Európában és a világban. Most és mindig időszerű életünk vezérfonalául jelmondatunk érvényesítése, közös utunk Máriával, Jézushoz. Jézus szentséges szívének áldását és a szűzanya édesanyai szeretetét kívánjuk egymásnak, a Mária Rádió nagy családjának, mindenkinek. Imádságunkkal, önkéntes munkánkkal és adományainkkal támogassuk a Mária Rádiót, hogy a szűzanya édesanyai üzenete, szeretete ezúton is minél több emberhez eljusson. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Mennek és föld megdicső teremtője, és mi lelkünk megbuzgó szeretője, minden örömnek bőjő buzgája, Istennek igéje. Szent László király miképpen vigyázott, jó elkölcsökkel életben virágzott, teremtőjében szüntelen vigadott, szívből imádkozott. A körös mellett egy várost építe, melyet váradnak Szent László neveze, s szép kalastromot Mária nevére mellé építette be. Kopor orsójánál betegek gyógyultak, vakok és némák hozzá folyamodtak, és több ilyen nagy sok csodák láttattak, és bizonnyal voltak. Légyen örökké áldott Atya Isten, és egyetemben a Fiú Úristen, a magas mennyben Szentlélek Úristen, mindörökké. Amen.
Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.